Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallják. Módosította az Egyesült Államok adós besorolásán a Fitch Ratings. A Concord Értékpapír ZRT vezető stratégiája szerint a leminősítésre számítani lehetett, csak az időpontja volt kérdéses. Ugyanakkor az amerikai gazdaságban örvendetes folyamatok zajlanak, de ezek is okozhatják a hitelminősítő mostani döntését. Móró Tamást Németh László kérdezte.
A Fitch Ratings leminősítette az amerikai adós besorolást. Milyen hatása van ennek az Egyesült Államok gazdaságára?
Ez egy nem várt lépés volt, bár igazából a gyökere azért már látszott ennek az elmúlt hetekben, hogy valamilyen ilyen lépés esetleg jöhet. A Fitchnél már negatív volt az adósságminősítés kilátása. Lehetnek azonnali hatások, és lehetnek hosszabb távú változások ennek hatására. Egyrészt azt gondolom, hogy azért az amerikai államadósság visszafizetését nem fenyegeti veszély, de mindenképpen egyfajta jelzés arra, hogy az adósság pályával foglalkozni kell. Azt érdemes tudni, hogy az amerikai költségvetési hiány a tavalyi 3,7% helyett idén 6,3% lett a Fitch szerint, és ennek van több oka. Egyrészt a jó néhány ilyen kiadási program, beruházási program, beruházás támogatások, illetve van egy jelentősen megnövekedett kamatteher, hiszen egy történelmi mértékű kamatemelésnek lehetünk tanulni az Egyesült Államokban is. Tehát ezen két tényező miatt az amerikai adósság szintje jelentősen megemelkedett, és egyébként a deficit szintje is megnőtt. Ez egyfajta ilyen felszólítás vagy figyelmeztetés, hogy ezt a pályát így ne tartsa, vagy ne ez a pályán mozogja az amerikai költségvetés. Azt gondolom, hogy rövid távú reakció a kormány részéről nem lesz, sőt, Janet Yellen pénzügyminiszter azt mondta, hogy szerinte a Fitch régi számokból dolgozik, a problémák még a Trump országban keletkeztek, hát ugye ez egy tipikus ilyen reakció. Ezzel együtt a piacok azért negatívan kezdenek reagálni erre. A részvénypiacon, hát most a felvétel időpontjában, vagy a beszélgetés időpontjában van egy ilyen 40 pontos csökkenés az S&P 500 indexben, némileg emelkedtek a hozamok, és a dollár pedig nagyjából változatlan, tehát van némi reakció, de nem olyan mértékű, mint amilyen például volt 2011-ben, amikor szintén volt egy ilyen lépés.
Ettől az intézkedéstől eltekintve Amerika még jó adósnak számít?
Abszolút. Egyébként érdekes azért, hogy a 3-as minősítés így már nincsen meg az amerikai államadósságot tekintve, hiszen a 3 nagy hitelminősítőből 2-nél A pluszon helyezkedik el az USA, a Moody's az egyetlen, akinél még 3-as a minősítés. Ezzel együtt reálisan nem gondolja a piac azt, hogy az amerikai államadósság ne kerülne visszafizetésre. Ami a problémát okozza a befektetői fejekben, az az, amit gyakorlatilag minden évben eljátszanak az amerikai politikusok, megy ez a húzavonal az adósság limit megemeléséről, olyan szinten, hogy sokszor már a nem fizetést is belengetik egyesek, nyilván nem annyira komolyan, de azért ez, hogyha megjelenik a kommunikációban, az nem egy jó dolog. A fejlett országok között szinte példa nélkül az amerikai államadósságnak van egy nominális fix limitje, amelyet, ahogy nő a nominális GDP, ugye egyre nagyobb a gazdaság dollárban mérve, mindig meg kéne emelni. Máshol nincs ilyen. Ez viszont mindig egy ilyen politikai revolverezésre ad lehetőséget, és a Fitchnek az egyik problémája ez pont az, hogy ez a fajta politikai adókapok szembenállás a hosszú távú fenntarthatósággal tekintve kételyeket ébreszt a befektetőkben. Ezzel együtt a Fitch sem gondolja, hogy ne lenne visszafizetve az amerikai államadósság, inkább csak felhívta a figyelmet a kockázatokra.
Említette a beruházásokat. Milyen beruházásokról van most szó? Merre indul, vagy merre indult az amerikai kormányzat?
A Biden adminisztráció számára nagyon fontos Amerika újraiparosítása, főleg azokban a stratégiai szektorokban, amelyekkel kapcsolatban erős a kínai verseny, a stratégiai versengés a két ország között. Tehát magyarul az elektronikai iparban nem akarnak akkora ázsiai, pláne ezen belül kínai kitettséget, mint amit korábban az USA gazdasága kénytelen volt elviselni. Tehát egy majdnem 60 milliárd dolláros támogatási program zajlik, igen sok félvezető gyár épül az Egyesült Államokban, amelyhez az állam egy jelentős támogatást nyújt. Aztán például az elektromos autók beruházási problémát is támogatja az amerikai kormány, nagy akugyárak épülnek. Ez a fajta iparosítási program zajlik, ami egy beruházási irány ilyen szempontból szerintem pozitív, de az kétségtelen, hogy ez a költségvetés rányomja a bélyegét, de hát ezen túl még volt más kiadási probléma is, mint itt említettem a megnövekedett kamat kiadásokat, ez legalább akkora gondot jelent a deficitet tekintve, mint a költségvetés kiadásnak az elszállása.
Ez akkor azt jelenti, hogy megpróbálják ezeket az iparágakat, tehát a félvezetőgyártást, illetve az elektromos autógyártást ott tartani a földrészen, vagy az országban?
Inkább áttelepíteni, tehát az látszik, hogy a félvezetőgyártásnak különböző technológiai hatékonysági okok miatt Ázsiában van a központja, ismerjük a tajvani-kínai konfliktust, adott esetben lehet, hogy ebből egy fegyveres probléma is elképzelhető, és Amerika számára egy nemzetbiztonsági kockázat, hogy Ázsiában állítják elő a csipek nagy részét, tehát ezt az iparágat szeretnék jelentős részben visszatelepíteni Amerikában. Nyilván ez magasabb költsége megy, ezért kell a beruházásokat támogatni. Az elektromos autóiparban a Teslát leszámítva azért eléggé le vannak maradva az amerikai gyártók, főleg az akutechnológiában, hogy az akku az alapvetően egy ázsiai know-how-t jelent jelen pillanatban, kínaiak, koreaiak, japánok a vezetői ennek a szektornak. A kínaiakat nem, vagy nem annyira, de a dél-koreai és a japán gyártókat szeretné Amerikába csábítani a Biden adminisztráció. Egyébként ebben tettek is komoly lépéseket, tényleg ilyen 10 milliárdos nagy cserendben épülnek járak Amerikában, tehát ez a program is zajlik. Azt gondolom, hogy ez egy sokkal jobb irány, ez a beruházás támogató, beruházás ösztönző program, mint amikor szintén szociális segélyekre költik a költségvetési forrásokat, hiszen ezzel beruházási kapacitás keletkezik, munkahelyek keletkeznek, stb. De az kétségtelen, hogy most rövid távon van ennek egy negatív deficit hatása is.
A hadipar legendásan húzó ágazatnak számított az Egyesült Államokban, ez most is így van?
A jelentősége azért csökkent az elmúlt évtizedekben, ugyanakkor pont a Kínával folytott stratégiai versengés miatt ez a terület, ahol növekvő költés várható a következő években. És akkor mi nem beszéltünk arról, hogy Ukrajnának ugye megy egy viszonylag jelentős támogatás. Bár az amerikai GDP éves szinten a 0,2%-át éri el, tehát önmagában nem okozza a deficitnek a nagyobbik részét. Nyilván ez egy tétel azért. De összességében a védelmi katonai kiadások növekedése várható, legalábbis jobban fog ez nőni a következő években, mint a költségvetés egésze.
A hitelminősítőket hogy kell elképzelni? Nagy elemző csapatok, akik megkapják a megfelelő adatokat, és ennek függvényében hozzák meg a megfelelő döntéseket?
Igen, és azt hozzá kell tenni, hogy ezek az elemzések, ezek a döntések azért eléggé lassan születnek meg. Tehát azok a problémák, amelyekről a Fitch beszélt a tegnap esti közleményben, azok azért már a piac számára ismertek, gyakorlatilag másfél-két éve. Nagyon nagy újdonságot ez nem jelentett. Ami igazából talán a probléma az az, hogy az amerikai államadósság három nagy minősítőjéből most már kettőnél elvesztett a legmagasabb, legjobb minősítést az amerikai állam, és lehet, hogy emiatt lesznek a kötvénypiacon például eladók. Ezzel együtt szerintem az amerikai dollárnak sok szempontból még nincs alternatívája, de biztos, hogy a hitelminősítőknek a lépése az egy fajsúlyos lépés, még akkor is, hogyha általában nem a hitelminősítők azok, akiktől megtudjuk azt, hogy egy ország gazdasága bajban van, ők azért eléggé a sor végén állnak, vagy későn reagálnak.
Az euróhoz képest érzékelhető valamilyen elmozdulás a dollár kurzusában?
Érdemi nem volt, és ez szerintem annak is köszönhető, hogy az eurozónának is megvannak a saját maga problémái. Ez a nyári lassulás, amelyet a különböző makroindikátorok jeleznek, ez egyre markánsabb és érezhetőbb, például az iparban, de most már a szolgáltatásokban is. Nem lehet azt mondani, hogy az eurozóna sokkal jobb helyzetben lenne. A költségvetés tekintve feszesebb jelen pillanatban. 6,3%-os amerikai hiány az európai mércével azért magasnak számítana, de ez együtt Európának is megvannak a maga problémái, tehát igazából nincsen, ebben nem volt egy elmozdulás. De egy dolgot azért érdemes kiemelni, hogy ezek a hatások sokszor nem azonnal következnek be. 2011 augusztusában, akkor az S&P vágta le az amerikai államadósságot 3-ról AA pluszra, és akkor abból egy tartós részvénypiaci gyengeség következett be, alapvetően egy negatív tőkepiaci hangulat uralta a világot az ezt követő 2-3 hónapban, tehát lehet, hogy nem az első nap, vagy talán nem az első pár órában fogjuk látni a tényleges hosszabb távú hatásokat.
Móró Tamást, a Concord értékpapír ZRT stratégiáját hallották. Széles választék, visszafogott kereslet és minimális áremelkedés jellemezte az idén az első negyed évben az ingatlanpiacot. Az ingatlan.hu hirdetési portál vezető gazdasági szakértője a KSH első negyedéves adataira és több mint 250 ezer lakás hirdetésre hivatkozva azt mondta, hogy az év első három hónapjában több mint 30%-kal kevesebb használt lakást cserélt gazdát. Az adásvételek száma a múlt év eleje óta negyedévről negyedévre csökken, a kínálat viszont fokozatosan bővül, ezért a szakértő arra számít, hogy idén 100-110 ezer lakást cserélhet gazdát, szemben a tavalyi több mint 130 ezeres forgalommal. Balogh Lászlót Lakatos László kérdezte.
Több mint 30%-kal csökkent az eladott használt lakások száma az év első három hónapjában a KSH adatai szerint. Ez azt jelenti, hogy a kínálat is csökkent, vagy a kínálat jelentősen nőtt, és ezzel együtt csökkent az eladások száma?
Igen, a legnagyobb kihívás a jelenlegi lakáspiaci környezetben az az, hogy eladó lakásokból van bőven, viszont vevőből annál kevésbé. A vevők visszaesése leginkább annak köszönhető, hogy megváltozott a finanszírozási helyzet a lakáspiacon a tavalyi tavaszi hónapokat követően, annak köszönhetően, hogy az inflációval párhuzamosan a hitelkamatok is emelkedtek, és mivel az elmúlt 6-7 évben háromszorosára nőttek az ingatlanárak, ezért már minden második vevőnek hitelre van szüksége ahhoz, hogy a következő otthonát megvásárolhassa. Ha megnőnek a lakáshitelkamatok, az visszaveti a lakásvásárlási kedvet, és ennek az eredményeiről számolt be a KSH is, hogy 30%-kal kevesebb adásvétel történt az eddig beérkezett adatok alapján 2023 első negyedévében. A mérsékelt forgalom pedig az árakra is rányomta a bélyegét.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor ezek szerint az árakat csökkentik az eladók, vagy azért nem tud nőni az eladások száma, mert az eladók még nem vették észre, hogy megragyott az ingatlan piac?
Ha a tényadatokból indulunk ki, akkor azt látjuk, hogy a lakáspiac szokásos dinamikája alapvetően megváltozott és jelentősen mérséklődött. Ezt már láttuk a 2022 negyedik negyedéves adatok alapján is, amikor 2,3%-kal csökkentek az előző negyedévhez képest az ingatlanárak átlagosan, és most 2023 első negyedévben pedig egy 1,9%-os növekedés volt megfigyelhető a használt lakások piacán, de még mielőtt ezt örömhírként könyvelnénk el, hozzá kell tenni, hogy az év ugyanezen időszakában a korábbi években sokkal nagyobb ütemű volt az árnövekedés, 3-4-5%-os is volt bizonyos években az első negyedéves áremelkedés üteme. Tehát összefoglalva azt lehet mondani, hogy a szokásos évelei árdrágulás lendülete kifulladt már 2023-ban, és ez nem sok jót vetít előre az év hátralevő részére sem.
Amely adatok egyébként látszanak is már nagyjából a hirdetésekből, vagy nagy különbség van a hirdetések alapján általatok mért adatok és a KSH számok között?
Alapvetően nem, tehát a kínálati piac általában előrejelzi a piac változását, még akkor is, hogyha ez fölülről becsüli az árakat, hiszen amikor megváltozik a piac dinamikája, kevesebb lesz a vevő és megnő a vásárlók alkupozíciója, akkor a kínálati árakból alapvetően többet tudnak alkudni, és a tényadatok, tehát a megvalósult tranzakcióknak a tényleges adásvételi árai a kínálati árnál alacsonyabb szintet érnek el. Az is igaz ugyanakkor, hogy ha ez kellően sokáig tart ez a folyamat, akkor a tulajdonosok előbb-utóbb ezt már belátják, és már a kínálati árakat is olyan ütemben csökkentik, a meghirdetéstől kezdve az eladásig bezárólag, hogy egyáltalán fölhívják őket, a vásárlók, fölhívják a hirdetés tulajdonosát, hogy kapcsolatba léphessenek velük adásvétel céljából. Mert mindaddig, amíg aránytalanul magasak a kínálati árak, az kizárja azt, hogy egy lehetséges ingatlan adásvétel létrejöjjön. A KSH adatai az illetékadatbázison alapulnak, ez persze érdekes helyzetet teremt abból a szempontból, mert kevés olyan ország van Magyarországon kívül, ahol mind az eladó, mind pedig a vevő abban érdekelt, hogy a tényleges szerződésre a fizetett árnál kevesebb összeg kerüljön, mert ugye az eladó adott esetben eszélyát, a vevő pedig illeték kötelezettséget spórolhat meg, tehát valahol a tényleges árak a kettő között helyezkednek el, az illetékadatbázis árain és a kínálati árak között.
És egyébként a különböző települések között van-e eltérés? Tehát ez a 30% ez ugye egy országos átlag. Ehhez képest mondjuk vidéken, a falvakban, a vidéki nagyvárosokban, illetve Budapesten hogyan alakult az ingatlanadásvétel ebben az időszakban?
Azt látjuk, hogy mindenhol csökkenés volt megfigyelhető, viszont a nagyobb településeken és a korszerűbb ingatlanok tekintetében a visszaesés az szerényebb mértékű volt. A kis települések forgalmának csökkenése az 30%-os volt, szemben például a budapesti forgalom csökkenése, ami csak 7%-os változást mutat. Ez azt is jelenti, hogy a korszerűbb, energiahatékonyabb és kisebb alapterületű ingatlanok iránt továbbra is van kereslet. Ezeknek az ára valamelyest emelkedett is az első negyed évben. Ez akár meglepő is lehet a jelenlegi ingatlan piaci környezetben, de itt egy nagy piaci átrendeződésnek lehetünk a tanúi, amikor a vevők már más típusú ingatlanokat keresnek, mint amire korábban mutattak érdeklődést. A kistelepülések helyzete abból a szempontból is érdekes, hogy ott általában nagyobb alapterületű ingatlanok találhatók, amik kevés energiahatékonyak, tehát bizonyos szempontból hátrányos helyzetben vannak. Ugyanakkor jövőre ezeken a településeken nagyobb állami támogatásokat lehet majd igénybe venni, tehát kíváncsian várjuk, hogy mekkora élénkülést hozhat a kis települések piacán a falusi csok jövő évi bővítése.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallották. Ez volt a Reggeli Monitor Extra, a reggeli műsor legjobb anyagaival. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották. Hamarosan 3,5 perc múlva 14:30-kor a legfrissebb hírekkel várom Önöket.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.